Szeretettel köszöntök újra mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást. Egy kis néhány kérdést hagyd tegyek fel, csak hogy képbe legyek, jó? Hányan vannak olyanok önök közül, akik a presbiter képzésen korábban, vagy éppen most részt vesznek rajta? Ez a Rév Fülöpi.
Régebben.
Akkor ott találkoztunk, ugye? Félhetőleg. Jó. Rendben van. Akkor hányan vannak az északi kerületből? Északi kerület. Remek. Dunántúl. Na jó, nem kell szégyenkeznem, és akkor a déli kerület pedig a maradvány, ugye? Nagyjából úgy egyforma az arány. És akkor önök olyanok, akik vélhetőleg a gyülekezeti munkában a legjobb segítségei lesznek a magunk fajta lelkészeknek. Szeretnék bemutatkozni, tehát Gregesen Labosa György vagyok, evangélikus lelkész Szombathelyről. 1996 óta vagyok Szombathelyen, Püspök úr jóvoltából, kiszőküldött oda káplánnak, aztán engedélyezte, hogy meg is válasszanak. Parókus lelkésznek, sőt Püspök úr szentelt lelkészé, úgyhogy sok szép emlék fűz hozzá. És tehát 98 óta vagyok parókus lelkész, 3 gyermekem van, a szombathelyi gyülekezetben dolgozom, arról annyit most, hogy körülbelül 3000 tagja van a gyülekezetnek, és 3 lelkész dolgozik, egy parókus és 2 másodlelkész, illetve most van egy 6 éves teológus hallgatónk. Ami az én dolgom itt ma, hogy egy kicsit arról beszéljek, hogy mit jelent az, hogy rendszer szemléletű gyülekezetépítés. Akkor kérdeztem, hogy kik voltak a presbiter képzésen, ott már erről beszéltem, úgyhogy ők ismételni fognak, de szerintem külön jót fog tenni a vizsga előtt, akik most vannak benne ebben a folyamatban. Azért egy kicsit más is lesz, mert megpróbálom egy más aspektusból is megvilágítani a dolgokat. Mindjárt az elején, az első diánál. Na, azt elmondom előre, hogy néha provokatív leszek, jó, azért, hogy ne aludjunk el, meg azért, hogy egy kicsit elindítsuk a gondolkodásunkat. Az a kérdésem, hogy 6-kor be kell fejeznem mindenképpen, vagy egy picit csúszhat a vacsora?
Hát, egy picit csúszhat.
Jó, akkor igyekszem befejezni, hogy ezzel azért beszélgetésre legyen idő. No, egy meghökkentő felütéssel szeretném kezdeni, ugye mindenki, legalábbis a protestáns és az evangélikus világ készül az 500 éves évfordulóra, ami 2017-ben lesz. Nemrégiben jutott a kezembe egy több olyan írás, ami arra utalt, hogy mind 1817-ben, itt 1817 és 1917-ben is, tehát a 300 és 400 éves évfordulón is írtak, főleg német teológusok, 95 tételt, ami mind-mind a saját egyház, az evangélikus egyház megújulását szolgálja. Ugye 1517, ezzel nem sokat időznék, hisz ezt tudjuk, hogy alapvetően Luthernek a 95 tétel az a búcsú ellen szólt, egy teológiai disputációt kezdett el. A búcsú kérdéséből indul ki a reformáció, gyakorlatilag ez az utolsó csepp a pohárban, ami elindítja ezt a hatalmas nagy folyamatot, aminek mi is a gyümölcsei vagyunk már, mint magyarországi evangélikusok. 1817-ben egy Klaus Harms nevezetű, jellemző módon északi német teológusokról van szó, szintén összefoglalja a 95 tételben, hogy mit kellene a 19. század legelején az akkori német evangélikus egyházba elsősorban megváltoztatni, de akár a magyarokra is ez igaz lehet. És az ő tételei szinte egy az egyben az akkori racionalizmus ellen szólt, ami bizony beférkőzött az egyházba, és nagyon átalakította sok esetben pontosan a reformáció céljaival, vagy Luther a reformáció céljaival ellentétesen alakította ki a viszonyokat. Például az igehirdetés, a homiletika tartalmában, de igaz ez a tanításban is, hogy mit tanítottak az embereknek, a gyerekeknek, illetve a liturgia kérdésében. Ez a korszak, erre gyakran visszatérünk, és újra el kell mondanunk, nagyon sokat ártott az evangélikus kegyességnek. Persze sok mindent hozott is, pozitívumot, de alapvetően sokat ártott. És 1917-ben egy Heinrich Hansen pedig a deformált reformáltak ellen ír. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert ugye mi úgy tanuljuk, úgy tanítjuk, hogy a kereszténység történetében a nagy deformáció, tehát a dolgoknak az eltorzulása, az a krisztianizációval kezdődött, amikor államvallássá, bevetvallássá és államvallássá lett Konstantinus alatt az egyház, és hatalmas tömegek áramoltak be, állami tényezővé vált az egyház, hatalmi tényezővé vált az egyház, és ez nagyon sokféle olyan dolgot hozott magával, amit már a középkor során egyes reformmozgalmak igyekeztek kieszközölni, de végülis a lutheri reformáció volt az, amelyik ebben hatékonyan tudott tenni valamit. Ez a Stimuli et Clavi, ez az iratának a címe, tehát a 95 tételének a címe, amelyik valójában a Lándzsák és hegyek, körülbelül ez a címe ennek magyarul, vagyis egy olyan jellegű irat, amivel szerette volna egy kicsit azokat a gennyes sebeket, mint az orvos megböbdösni, hogy az egyháznak az életéből mindezek eltűnjenek. A kérdés az, itt az első provokatív kérdésem, hogy 2017-ben lesz-e valakinek bátorsága arra, hogy 95 tételben a mai világ evangélikussága, ezenből a magyar evangélikusság vagy a protestantizmus nagy kérdéseit végigvegye. És vajon mi ellen fogja megfogalmazni, hogy a PC az egy rövidítés, nem tudom, tudjuk-e, hogy micsoda, vagy PC, így van, ez a political correctly, ugye ez, ennek a rövidítése, ami hát ma meghatározza a teljes közbeszédet Európában és Amerikában, és sajnos a teológiai közbeszédet is. Nagyon sok esetben nagyon PC-k vagyunk, mint egy ház, bizonyos erkölcsi kérdésekben, dogmatikai kérdésekben és egyebekben, csak éppen az a kérdés, hogy a reformátori hagyományoknak, a szentírásnak és a reformátori hagyományoknak megfelele. Tehát a nagy kérdés, hogy 17-ben lesz egy ilyen eszmélődés, lesz-e valaki olyan bátor, mint mondjuk volt Henrik Hansen 1917-ben, hogy ezt a kérdést elővegye, és kellő súllyal természetesen. Egyébként a Henrik Hansen a későbbi német magasegyházi mozgalomnak volt az egyik alapítója, vagy tőle indult el. No, ahhoz, hogy a gyülekezet építésről beszéljünk, meg rendszer szemléletről beszéljünk, feltétlenül kell, hogy egy kicsit, egy-két teológiai alapismeretünket elmélyüljünk. A egyetemességről és a wittenbergi katolicizmusról szeretnék néhány gondolatot mondani. Ez is talán egy picit meghökkentő. Ugye, akik a presbiter képzésen már voltak, azok tudják nagyon jól, hogy mit jelent az, hogy katolikosz. Ugye ez nem a római egyháznak a ismertető jele, hanem pontosan az egyetemességét a kereszténységnek fejezi ki. Ez a wittenbergi katolicizmus, ez pedig hát egy nagyon elterjedt fogalom evangélikus körökben, már ott, ahol próbálnak az egyházra és az evangélikus egyházra, mint a nagy egyetemes keresztény egyház, mint Krisztus testvérének a részére tekinteni, és nem pedig valamiféle szorványos közösségre. Ez a törvénykönyvünkből egy idézet, a Magyarországon is egyház egy szent egyetemes apostoli keresztény, azt jelenti egyház része, és a Magyarországon élő evangélikusok jogilag szervezett közösség. Szentíráson és a hitvallásokon alapul, ebben nem mélyedek most el, mert nyilván ez itt előkerült más összefüggésbe. Az apostoli nice és az Athanáziuszi hitvallás, mint egyetemes hitvallások. Most tegye fel a kezét, mindig meg szoktam kérni, hogy tegyék fel azok a kezüket, akik olyan gyülekezetből jönnek, ahol többé-kevésbé egyre gyakrabban használják a nicei hitvallást.
Mi csak az?
Csak azt, ez melyik gyülekezet?
Veszprém,
igen.
Bocsánat, ünnepekkor a
apostoli. Igen.
Békés Csaba. Használják, nem csak a...
Békés Csaba, jó. Látom, azért néhány... Múltkor Győr megyében, a missziós napon tartottam előadást, és ott is feltettem ezt a kérdést, hát senki nem vette a kezét. Úgyhogy úgy látom, hogy ebben a Dunántúlnak lemaradásai vannak, kívül Veszprémet persze.
Jó. Néha fehér,
néha.
Néha.
Használják, nagyszerű. Jó. Ahol nem használják, az első feladat hazamenni, és a lelkész úrral leülni egy tea mellé, és azt mondani, hogy ezt most vezessük be havi egyszer, tartsunk előtte bibliaórát róla, tanítsuk meg, mert sokan nem ismerik, azt mondják, mi ez, meg hosszú, meg fárasztó. Igen, kicsit hibásan, de benne van. Jó, a reformáció luteri ezeken a hitvallásait pedig most én nem részletezném, ezeket ismerjük, különösen ugye az ágostai hitvallás az, ami nekünk fontos. Diaszpóra, vagy provincializmus, vernakuláris evangélikusság, kérdője a végén. Most megint provokálni fogok. Az, hogy diaszpóra sorsban él a magyar evangélikusság, ez ugye nem kérdés, ez egy adottság. Ez azt jelenti, hogy szétszórva élünk, ugyan vannak evangélikus tömbök, mint Békés megyében, itt, ott, amott, de valójában már az olyan nagy helyeken is, mint például Nyíregyháza, de talán már Békés Csabán is, a katolicizmus, hát legalább akkora létszámmal, hanem nagyobb létszámmal van jelen. Tehát ezek a nagy klasszikus evangélikus központok is egyre inkább a beköltözők miatt megváltozik a felekezeti arány. Tehát diaszporában élünk, az azt jelenti, hogy nagyon sok szorvány helyzetben lévő evangélikus él, akik hát egy anya gyülekezethez tartoznak, de hogy milyen kapcsolat van az anya gyülekezet és a diaszpora között, vagy a szorvány között, ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy nagy kihívás volt mindig az evangélikus egyháznak, és ma is az. Mit értek és miért teszek különbséget?
Ugye még egyszer mondom, a diaszpóra egy adottság, ami egy feladat az egyházunk számára, hogy a diaszpórába élőket elérjük ezen módon. Tehát ez nem a egyházi működésünknek a negatív következménye. Viszont a provincializmus az már a magyar nyelven egy negatív csengésű mondat. Előbb ugye az egyetemességről beszéltem, hogy az egyház egyetemes alapjában véve, és az egyetemes egyháznak a része az evangélikus egyház, a magyar honi evangélikus egyház, ez szép régiesen mondva. A provincializmus az azt jelenti, amikor valaki a saját területén, a saját gondolkodásában, a saját vonatkoztatási keretei között él és mozog, és úgy gondolja, hogy ott van a világ közepe. És nem akar ebből kiemelni, nem akar ebből kinézni, és ez sajnos a diaszpórában, kisebbségben élő keresztény, nem csak az evangélikusokra, keresztényekre nagyon sokszor előfordul, nagyon sokszor, mint kísértés megjelenik, aminek aztán az a következménye, hogy egy ilyen zárt körré lesz, és nem tudja a friss impulzusokat befogadni, olyan lesz, mint az a kis tó, amelyik elveszíti a kapcsolatát, mint a patakot, ami táplálja, azt elvezetik onnan, és a végén mi lesz belőle? Pocsolya. Így van. Tehát, hogy nehogy pocsolyává váljon az egyházi életünk, ami aztán egy idő után semmivé se lesz, erre nagyon kell vigyázni. A vernakuláris evangélikusság alatt pedig azt értem, hogy ez a házias, belterjes evangélikusság, amikor házon belül, belső körökön belül működünk, ugye elmondjuk arról, hogy Magyarországon, viccesen szoktuk mondani, hogy Magyarországon kétféle ember van, az egyházban, az evangélikus egyházban, aki rokon, meg aki még nem rokon. Elmondjuk azt, hogy hát ez a jó fejek egy, mert ettől falnak megyek, hogy mi a jó fejek egyház, az főleg fiatalok között terjed el. Mi vagyunk a barátságos egy, az ember arcú, ugye van emberi, szokták mondani a katolikusok, hogy jaj, ez olyan emberi, ettől persze még nem térnek át, de mint külső vélemény, mondjuk a katolikus egyházhoz képest. Ennek lehetünk büszkék, csak ezek tényleg egy kis emberi, kis vállonveregetés, megbucoljuk a fejünket egymást, meg kívülről is minket.